Sziasztok! Ez itt a Hóbarátok podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a 7. évad 8. felvétele, amit október 9-én hétfőn rögzítünk. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive. És hogyha támogatnád a Hóbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged. Hamarosan érkezik oda Hátország podcast, itt a válogatott szünetben, szóval ajánlom. Akiket pedig itt köszönhetek, ezúttal itt van velem rendszeres podcastertársam Sipos Péter. Peti, szia!
Hello, hello, sziasztok!
Itt van velem Borbély Jimmy, az XFB Analytics elemzője, a büntető.com bloggere. Szia!
Szia, ti szevasztok, púrosok!
Szóval ezúttal hárman vagyunk. Én Béres Attila vagyok, a Hóbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok, kedves hallgatók! És hát fő témánk itt a Brighton meccs lesz. McAllister 6-os poszton, hol van Wataru Endo, és hát Pascal Grosst ki kellette volna állítani. Szerintem így ezek a fő kérdések, de majd ti is elmondjátok, hogy mik a legfőbb meglátásaitok erről a meccsről. Az adás végén pedig hát megbeszéljük, hogy itt 8 meccs után mennyire szexi ez a rajt, így október közepén mi néz ki nekünk. Nos, hát Brighton Liverpool 2-2. Peti, hogy tetszett?
Az első fél idő után én azt mondtam, hogy hát a szokásos béna gólunkat megkaptuk, vagy legalábbis az egyéni hibából adódó gólt, de még idegesebb lettem volna, ha fordítva van, mert a Brighton is ugyanúgy megkapta a két gólt. Az ő, hát egyéni hibájukból, vagy a mi pressingünkből, ugye azért ez mind a kettő nyilván kellett hozzá.
Nyilván, amikor De Zerbi beszél erről, akkor ő is így egyéni hibá, vagy hát ő is így hibákról beszél.
Igen, ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy egy jól presszingelő csapat ellen nyilván lehetnek gyakrabban egyéni hibák az ellenfélnél, úgyhogy igen, ez egy érdekes kérdés. Mindenesetre alapvetően ez így meghatározta azért a véleményemet a meccsről. Nyilván az nagyon fájta a második bekapott gólunk, mert... Ott a vége felé azért már benne volt a meccsben, de a meccs középső harmadát, vagy lehet, hogy még ennél nagyobb részét is azért abszolút tudtuk uralni, úgyhogy kár volt az elejét és a végét is ellazsálni, vagy nem is tudom, majd erről beszélhetünk, hogy ott mik történtek ezekben a szakaszokban.
Ez erős, hogy lazsálni, de...
utólag talán igazságos ez az eredmény, de a meccs közben... A meccs nagy részében azért nekünk állt volna szerintem ez a dolog.
Jimmy, te hogy láttad? Nekünk állt ez a meccs?
Hát én onnan közelíteném meg ezt a kérdést. Alapvetően én úgy vagyok vele, hogy előzetesen a Brighton ellen, én úgy jöttem a meccset nézni, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített csapat és egy De Zerbi elképesztő projektet hoz itt össze, és Tudva azt, hogy a Brighton elképesztően jól játszik, masszív csapat, főként támadásban tudnak egyébként extrát nyújtani, mert azért a védelmük az nem annyira erős, hogyha megnézzük, hogy milyen helyzeteket engednek, akkor az annyira nem néz ki jól, meg mint egy picit lenne visszaesés tavalyhoz képest, tavaly nagyon-nagyon komoly haladó statisztikai mutatói voltak a Brightonnak, idénre ez egy picit szerintem visszaesett, de a lényeg, hogy én előzetesen úgy voltam vele, hogy nyilván jól lenne megverni őket, de azért alapvetően arra számítottam, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény meccs lesz, és valahogy a meccs is egyébként olyasmi volt, amire szerintem lehetett számítani, hogy eléggé ment az adok-kapok. A BBC Match of the Day-t néztem, és ott azt mondták, hogy mindkét csapatnak az a high risk, high reward stílusa vagy hozzáállása van, és szerintem ez iszonyatosan látványos volt ezen a meccsen is kiütközött, hogy mindkét csapat azért magasan próbált labdát szerezni, felmentek emberre, hogy esetleg ott már viszonylag közel a kaphoz tudják megszerezni a labdát, és abból gyorsan veszélyes helyzetet kialakítani. Ugye a Liverpool két gólya is részint ebből jött, részint abból persze, hogy a Brighton elpasszolta, de ez tényleg így kéz a kézben jár általában. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, nekem voltak olyan periódusok a meccsen, amikor aláírtam volna, hogy döntetlen lesz, de azért azt tényleg, hogy azt a hát én Gravenbergnek a már majdnem góljánál én ott azt hittem, hogy az nagyon-nagyon fontos pillanat lett volna, hogy az berúgja. Sajnos utólag ez igazolódott is, hogy tényleg az volt. Nyilván ezt Klopp is elmondta, meg a játékosok is így érezhették szerintem, hogy ha az ott bemegy, akkor valószínűleg nincs miről beszélni. Persze mindig el szokták mondani, hogy futballban nincs ha. Azért az biztos, hogy ha ott az berúgja Gravenberg, akkor nagyon kevés esélye lett volna Brightonnak, hogy visszajöjjön, de az is tény, hogy João Pedrónak a 80-valahányadik percben az a kihagyott zicsere ott, meg hát szerintem mindenki hálát adhatott, hogy azt fölé vágta, nem tudom, jó sok méterre.
Igen, meg volt Alissonnak is nagy bravúrja.
Így van.
Hogyha a várható gólok számát nézzük az Optánál, tegnap óta van itt egy frissített verzió, 2,32 század volt a Brightonnak, nekünk 2,35 század, és ez itt teljesen kiegyenlített meccset sejtett, ugyan nálunk 0,79 század ebből a 11-es, de majd arról is fogunk beszélni, hogy ott mi történt. Hát azt mondta, mit mondtál Peti, hogy lazsáltunk itt az elején?
Hát a lazsálát azt a újkori vagy az idei Liverpoolnál inkább a fejben elfáradása meccseleinre értem, tehát hogy ez hihetetlen, hogy tényleg az első 20 percben bármikor, bármilyen szituációból képesek vagyunk összehozni valami olyat, amiből az ellenfél képes gólt lőni.
Igen, itt azt kérdezték, hogy miért a hallgatók itt Discordon, hogy miért alszunk be meccsek első fél idejében rendszeresen. Hát szerintem amúgy itt nem aludtunk be úgy, vagy hogy mondjam, te Jimmy mondtad, hogy azért a Brighton itt helyzet engedések terén még a top 10-ben sincs, tehát azt hiszem 9. legmagasabban várható bekapott gólok száma, vagy valami ilyesmi, tehát sok nagy helyzetet enged, de itt abszolút a magas letámadásukkal megfojtották a build-upunkat. Én például Jones-t hiányoltam, meg az ő visszafutásait. Vannak ilyen kiragadott, megfagyasztott képek, amik itt Twitteren terjednek, és azt tűnik ki, hogy Szoboszlai nagyon magasan van, Elliot is magasan van a szélen, és bizonyos szituációkban nem tudunk passzolni, tehát ez a támadásépítés terén hát akadtak itt gondok.
Még csak arra visszautal, hogy a Brightonnak az engedett helyzetek minőség alapján most jelenleg 13-ak, úgyhogy az 90 percre nem néztem meg, ez így a totál szám, de hogy a lényeg, hogy nem jól funkcionál annyira a védelmük, meg még annyival kötném össze ezt az előző gondolatot, hogy egyébként az első fél időben 0,64-es XG-t dolgozott ki a Brighton a meccsen, most a pool ellen, úgyhogy az egyébként nem egy olyan nagyon magas szám, nem is kifejezetten jó, nem tudom, átlagosnak mondanám, volt 8 lövésük, de egyébként 0 big chance az első fél időben. Szóval, hogyha most azt levesszük azt a, nem tudom, rövid záratot, amikor főként Van Dijk-be gondolom, ti is egyetértetek, azt nem kellett volna odapasszolni McAllisternek, mert nagyon, nagyon csínybe kapta a labdát, meg nem nagyon volt ideje bármit kezdeni vele.
Beszélhetünk erről is, akkor ezt beszéljük ki, ezt a helyzetet. Tehát szerinted Van Dijk, Peti, szerinted?
Hát itt valahogy mindenki butaságot csinált azért. McAllister sajnos hajlamos rácsavarodni a labdára, tehát kicsit lehetne gyorsabb, meg megcsinálhatná néha gyorsabban a kevésbé kockázatos passzokat, szerintem ez az ő játékából fakad, úgyhogy ezt így összehozták szépen, és aztán Alisson se nagyon érzékelte, hogy itt komoly baj van, szóval még ő is ott lemaradt többet, hogy egy késő reagált a szituációra, amit kialakult, úgyhogy ez úgy mindenkinek van benne sara.
Mindenkinek van, de nálam is ez Van Dijk gólja volt, tehát sok ilyen gólt kapunk, amikor ilyen pressing csapda alakul ki. Szerintem ez tipikus olyan volt. Mert valaki azt írt a Facebookon kommentmezőbe, hogy ugye McAllister nem mozgott a labda irányába. Ez is egy abszolút valid érv, de a Van Dijknak a labdája is lehetett volna mondjuk gyorsabb.
Valid érv, de azt tegyük hozzá, hogy ezt Van Dijknak látnia kellett volna, hogy ki van, meg milyen távolságra van McAllister mögött, nem? Tehát, hogy szerintem ez alapvetően Van Dijknak a felelősség volt, hogyha még ha tegyük fel, jogos is a kritika, hogy nem mozgott a labda felé, de hogyha ezt látja Van Dijk, ugye szemben a mezőnnyel, akkor nem passzolja oda McAllisternek, szóval, hogy nálam ez ilyen, hogy akkor inkább neki kellett volna azt mondani, hogy jó, akkor inkább egy biztosabb paszt játszik meg. Azzal együtt, hogy tényleg egyébként általában a bekapott gólokra szerintem ez így igaz, nem, általában nagyon ritka az, amikor egy játékosra rá lehet húzni. Tegyük azt is hozzá, hogy szerintem Alisson egyébként elég rosszul helyezkedett, vagy ő is ott bealudt, tehát hogy azért, hogyha ott éber lett volna, akkor szerintem simán megfogja. nem tudom, nem ment a kapunak a legszélére a lövés, nem is volt akkora kifli benne.
Igen, ott Alisson nem annyira tudta szerintem, hogy éppen milyen pozícióban van, ahogy futott vissza, bizonytalan volt ő is. Ugye az Opta az egyértelműen Alissonnál jelezte ezt, hogy ez egy gólt eredményező defensive error, de hát ilyenkor a statisztika néha picit csalóka, mert tényleg, hogyha Van Dijk figyelmes, és látja, hogy ott három ember van, egy ilyen háromszög van McAllister között, és egy ilyen csapdába passzol, azért igen.
Hát igen, ugye, hát igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy pont ugye ilyen pressingeket ezzel lehet kijátszani, hogyha ezt McAllister, vagy Van Dijk egy kicsivel gyorsabb labdát, tehát McAllister kicsivel jobban mozog a labda felé, vagy gyorsabban teszi vissza, vagy pont nem akad el, akkor viszont szélen nyílt volna a terület, mert a három játékos, aki támadta McAllistert, az utána már üresbe mozgott volna, szóval van ebbe ráció, hogy kell kicsalogatni egy pressingelő csapatot, és utána bontani a védelmüket, de hát ezt itt nagyon elrontottuk, szóval taktikailag lehet, hogy nem volt hülyeség, meg ez meg volt mondva, hogy csinálhatjuk, de igen, Van Dijk elég rossz döntést hozott.
Igen, szóval akkor ebbe egyetértünk, hogy a részt Van Dijk volt itt a hibás, de mindenki egy picikét belealudt, és akkor a build-upról...
Hát Eliottot szerintem még, már bocsánat, de szerintem őt azért elő lehet venni.
Vagy aki betett Eliottot a kezdőbe, azt is.
Igen. Én megnéztem egyébként Eliottnak, hogy mennyi párharcot vállalt, mert érzése se tűnt úgy, hogy nagyon beleállt volna. Meg gondolkoztam egy kicsit azon is, hogy az, hogy kevés párharca van, az szerintem, tehát hogy azért alapvetően elég valószínű, hogy ő nem is nagyon mer szerintem belemenni, vagy nyilván nem is ez a feladata, nem azt mondom, hogy hirtelen legyen egy emberevő hatos, aki felöklel mindenkit, de összesen volt három Grant duelje, tehát földön három párharcot vívott, ebből egy sikeres, légi párbaja az meg nem volt, egyébként nulla volt, és a fél időben ugye le is kapták és behozták helyette Gravenberchet, neki meg, most nem is emlékszek fejből, de azt hiszem volt 7 vagy 8 párharc, igen, 7 párharca volt, abból meg megnyert 4-et, ami már sokkal jobb arány, úgyhogy meg Gravenberchnek nem volt eladott labdája, Eliottnak azt hiszem talán 2, úgyhogy szerintem azért látszott a különbség, hogy, és pont erre szerettem volna igazából egy picit majd kitérni, hogy Eliott szerintem nagyon poszton kívül játékos, tehát én nem érzem azt, hogy ő 8-asból elég lenne a fizikalitása.
Főleg, ha a szélre kirakod, mert itt javarészt a szélen volt.
Hát igen, persze abban lehet rátszni, hogy a szélen meg talán kisebb para, hogyha valami hibát vét, vagy védekezésbe elcsúszik, mint a pálya tengelyébe, de egy ilyen hármas középpályán, ahol ugye nincs dedikált, speciális hatos, mert McAllisternek szerintem egyébként minden dicséret kijár az eddigiek alapján, mert hoz egy nagyon korrekt teljesítményt, annak ellenére, hogy ő sokkal inkább 8-as per 10-es hibrid, 6-os az nagyon-nagyon hunyorítva, megvannak hozzá egyébként, sok skillje megvan hozzá szerintem, ezt a posztot is nagyon szépen el tudja játszani, de hogy visszatérve arra, hogyha McAllister meg Szoboszlai, ugye ők ilyen multifunkcionális középpályások, akkor a harmadiknak is nagyon nagy melót kell védekezésbe belerakni, mert pont erről lehetett mostanság olvasni, hallani, hogy kvázi, mint hogyha úgy tűnne, hogy a stáb az próbál három olyan játékost felpakolni a pálya közepére, akik így egymást kibalanszírozva megoldják azokat a feladatokat, amiket meg kell oldani. Ugye Jones nyilván a harmadik, aki nagyon jól is játszott mostanság, hát Eliott azért más profil, úgyhogy hát nem is sikerült szerintem ezt a meccset annyira neki megoldania.
Igen, hát én főleg itt a hőtérképe alapján mondom, hogy Eliott ott főleg a szélen volt, és ez az, tehát a kicserélet Jones-t Eliottra, ez egy ilyen óriási nagy szintcsökkenés, vagy hogy mondjam, itt a skillek területén, fizikalitás területén, tehát Eliott se nem fizikális, se nem annyira sokoldalú, a pressingje rendben volt, tehát azt ne vitassuk el, hogy ott a gólok előtt nagyon fontos volt az ő letámadása, viszont a build-upban meg tényleg nem volt se szerelése, se sikeres csele. Peti?
Hát igen, kérdés, hogy akkor mi lett volna a jó döntés Gravenberch kezdetése, mert egyébként...
Nem. Mert,
ha nem...
Én a csütörtöki meccsből is azt következtettem ki, hogy Endót beteszed hatosba, tehát Endó ezért játszott 45 percet a Brüsszel ellen, a brüsszeli csapat ellen, és őt úgy tudja támogatni Szoboszlai és McAllister, ahogy kell, és akkor lesz egy balansz. Igaz, hogy Endo nem annyira labdabiztos, mint McAllister, de amikor már van egy Trent Alexander-Arnoldot, akit beteszel invertit fullbackbe, és ő húzódik be a középpályára, akkor nem is kell oda egy ilyen tipikus irányító hatos, mint McAllister. Szóval szerintem Endo lett volna a helyes megoldás.
Igen, csak hogyha már most ilyenbe gondolkodunk, hogy Elliot, tehát mindenképp, hogyha McAllistert hatosba berakta a stáb, és azt mondja, hogy ő ott labdabiztosabb, és ő kell nekünk ilyen egyedüli hatosként, akkor lehet, hogy Elliot helyett Gravenberg már jobb lett volna. Tehát, hogyha szerintem azért profilt nézünk, ő Joneshoz közelebb van, mint Elliot, és
ő is valószínűleg jobb lett volna.
És még beszéltük is, hogy ő akár hosszú távon még ez a 6-os-8-as hibrid is lehet, sőt, akár gyengébb ellenfelek, vagy más típusú ellenfelek ellen, akár hosszú távon még ő képes lehet 6-ost is játszani. Ugye most fogalmunk nincs erről, de az elemzések, meg amiket lehetett tudni, meg olvasni, meg látni róla az alapján, még ez is fönnállt az igazolásakor, szóval valószínűleg jobb döntés lett volna, igen. Hát ugye Endónál, igen, tehát hogy most ezt mondod, hogy lecseréltük 45 perc után a hétközi meccsen, most mégse játszott egy percet se, akkor vajon miért cseréltük le 45 perc után hétközben?
Főleg, hogy Klopp azt mondta, hogy az egy tervezett csere, tehát ezért írtam én a várható kezdőbe is Endót be a csapatba, mert Klopp azt mondta, hogy ez egy tervezett csere, hogy ott lecseréljük, aztán valami oknál fogva itt mégis úgy döntött a stáb, hogy McAllister a hatos, és eljutott be a kezdőbe, nem tudom, hogy mi áll mögötte. Endo valószínűleg edzésen nem teljesít úgy, mint ahogy azt elvárták, és arról volt is szó, hogy azért a hatos posztra nehezebb úgy átvenni a ritmust, mint meg főleg, hogyha nem vagy egy Szoboszlai szintű világklassz, és akkor is nehezebb így átvenni a Premier League ritmusát. Hát nem tudjuk, hogy miért nem ő kezdett.
Jó, hát azért szerintem azt nekem is furcsa volt, hogy nem Endo kezdett, mert én is ebből arra következtettem volna, de mondjuk az tényleg, amit mondtál, hogy a hatos az szerintem az egyik legnagyobb felelősséggel megáldott poszt. A pályatengelyében tényleg, hogyha elpasszolod a labdát, vagy csak belegondolunk McAllisterre is, hogy tényleg egy picit elbambult, azt már abból kaptuk a gólt, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet érteni, de én is, amit Peti is mondott, hogy ha már McAllistert beraktuk 8-asba, akkor nekem is furcsa, hogy miért nem Gravenberg kezdett. Hozzátéve, hogy Gravenberg egyébként profi alapján sokkal inkább egy ilyen box-to-box középpályás, és inkább ő előrefele gondolkodik, szerintem sokkal vertikálisabb, mint hatosként kellene, hogy legyen, tehát hogy itt arra utalok, hogy ez sokkal inkább egy 8-as, de hát Elliot is egyébként nyilván, tehát hogy nála nem lett volna nagyobb rizikó szerintem se őt berakni.
Igen, szerintem Gravenbergnél így a védekező mutatói, meg ez a taktikailag, hogy ő mennyire...
Fegyelmezett?
Igen, igen, hogy mennyire fegyelmezett. Szerintem még ő annyira nem ismeri ezt a rendszert. Meg hát ő majdnem végig pályán volt csütörtökön, szóval még így szerintem a stáb sem... Tehát alapvetően volt itt egy alap, olyan kezdő, egy ilyen alap kiinduló pont, hogy ő sokat játszott csütörtökön, ő a padról fog beszállni. Ezért adta volna magát, hogy... Vagy Endo, és ez volt a másik opció, hogy akkor Elliot, de szerintem ez így nem nagyon működött, mert támadásépítések terén nagyon sokszor volt, hogy Szoboszlai is nagyon elő volt, Elliot is nagyon elő volt a szélem. Nem úgy, mint hogyha megnézed egy Curtis Jones-t, tehát ő az egész pályát bejátsza, és folyamatosan olyan pozíciókat vesz fel, ami kell tehát keresi a passzolótársat, visszajön. Nagyon sok olyan szituáció volt, ahol ott a bal oldalról ő hiányzott szerintem.
Hát igen, meg Elliot nem tudom, 75%-a passzolt, persze. Kicsi a minta, meg minden, de Jones meg ilyen 93-4-5-tel szokott nagyjából zárni, úgyhogy ő tényleg egy elképesztő labdabiztos játékos, meg a labda cirkulációjában sokkal jobban részt vesz, tényleg olyan pozíciókat vesz fel, ahol megjátszható, pár harcerős is, iszonyatosan nehéz elvenni tőle a labdát, tehát konkrétan ragad a lába az a labda, úgyhogy azt kell szerintem most ezt átgondolni, hogy az elkövetkező két meccsre ugye mi kit fogunk oda bedobni, mert ugye még Jones két meccsig nem, sajnos nem lépett pályára.
Igen. McAllister mennyire jó hatos, ugye e körül az interneten ilyen nagy a... Hát ez egy komoly téma most, sokan ezzel foglalkoznak, hogy top csapatok ellen McAllister elégséges-e erre a posztra.
Igen, tehát ugye visszatérünk a szezon elejé, amikor még nyitva volt az ablak, hogy oké, de Endo jó erre a posztra, tehát nagy csapat, most oké, hogy McAllister nem jó hatosba, de nincs más. Hát, hogy Endo van még, aki...
Akit a stáb nem játszott.
Akit a stáb nem játszott, és hát azért neki is limitált a skillsetje, valószínűleg a védekező skilljei jobbak, meg a romboló skilljei jobbak, mint McAllisternek, de támadásban viszont kevésbé hatékony, tehát neki meg pont az hiányzik, ami mondjuk egy Premier League top csapatnál 2023-ban, hogyha valaki egyedül játszik hatost, akkor ami kéne még ehhez a plusz előrefele játékban, abban meg kevés, szóval itt most akkor meg vagyunk lőve, mert nincs igazából helyettes.
Ugye Klopp azt mondja, hogy ha a csapat jól védekezik, akkor McAllister kiváló hatosnak. Hát most védekeztünk egy ilyen gyémántot, tehát elől a Darwin és a Salah, mögöttük a Szoboszlai, a két szélem meg a Diaz meg Elliot, és sok elemző is arra jut, hogy a McAllisternek sokszor kellett ilyen nagyon nagy területet levédekezni, és amikor nagy területet kell levédekezni egy hatosnak, az még egy Fabinho-nak sem annyira ízlik mindig, vagy ízlett tavaly, sokszor láttuk, hogy mikor ilyen nagy területet kellett bejátszania, az nem annyira szexi. Tehát itt a letámadásunk is, hát hogyha valaki picit elcsúszik, és ugye kijátsszák a letámadást, akkor ilyenkor McAllister gondban lehet.
Igen, volt egyébként egy ilyen, amikor elcsúszott a letámadásunk is, a hatos játékosuk, az a Balaba-nak volt egy ilyen, nem tudom, 60 méteres sprintje, vagy labdavezetés ott a pálya tengelyében, és akkor abból lett is egy lövés, ami mellé ment, azt hiszem, egy fél méterre, méterrel, de igen, egyébként nyilván ennek a letámadásnak, magas letámadásnak ez a hátulütője, hogy ha elcsúszik, akkor szarul néz ki. De én egyébként egyetértek Kloppal, szerintem McAllister, most nem tudom, be lehet persze izolálni ezt a kérdést, le lehet arra szűkíteni, hogyha mondjuk a City ellen, vagy a nem tudom én csúcs Bayern München ellen, vagy egy nagyon jó Arsenal ellen játszunk, akkor elége, de én azért azt érzem, hogy ez az annak a nagy része azért az nem ilyen meccsekből áll, tehát hogy tényleg, hogyha azért a Premier League meccsek 90%-át szerintem meg lehet nyerni McAllisterbe hatossal, vagy 95%-át, az a maradék 5% vagy 10%, az meg nagyon sok minden egyéb tényező múlik, tehát szerintem ez így nagyon nehéz lenne, vagy nagyon nem tudom, ilyen kegyetlen lenne leszűkíteni arra, hogy na most akkor McAllister nem elég jó ott, és akkor miatta, hát tegyük hozzá, hogy Van Dijknak, meg Matipnak szerintem nem volt jó meccse, Diaznak se volt jó meccse, úgyhogy ez a letámadás, ez szerintem egy ilyen természeti dolog, hogyha a csapat többi része se funkcionál túl jól, akkor nézhet ki nagyon rosszul ott McAllister, de egyedül meg tényleg nem tudja bejátszani az egész középpályát, szóval az lehetetlen.
Hát lehetetlen, de ugye igen, én is láttam ilyen elemzést, amit Attila mond, hogy gyémántban van védekeztünk, és ez valóban ki is jön a hőtérképek alapján, meg a meccskép alapján, de lehet, hogy azért mégiscsak, hogyha már nincs dedikált hatosunk, vagy legalábbis a pályán nincs, vagy már mint úgy értem, aki született hatos, vagy ez a posztja, akkor lehet, hogy mégiscsak lehetne a stábban annyi rugalmasak, hogy mondjuk valami double pivottal próbálkozunk, mert hogyha föltesszük McAllistert, meg még mellé rakjuk be mondjuk Endót, és akkor így játszunk, akkor már lehet, hogy ez simán tudna működni. Persze nyilván ez a pálya más pontjain fölvet szintén taktikai kérdéseket, meg tudom, hogy nem szoktunk ilyen rendszerbe játszani, de hát lehet, hogy azért adaptálódni kéne a játékos állományhoz egy kicsit.
Igen, szerintem nem lett volna ez a gyémánt olyan rossz, hogyha olyan játékosok, tehát én nekem Elliotnak a szerepe, vagy a játék, az ő egész karaktere most annyira nem tetszett itt, pedig imádom, de valahogy nagyon keveset tett most hozzá ehhez. Még akkor is, hogyha két gól előtt, az egyenlítő gól előtt ott kulcs szerepe volt. És ott McAllisternek is kulcs szerepe volt, azt emeljük ki, ott neki is volt egy passza, amit ugye az egyik Brighton játékos próbált levédekezni, és ott szereztünk labdát. És McAllisterhez kiírtam, hogy, meg ez Jimmy, talán te is mondtad az elején, hogy ő amúgy jó passz százalékban passzolt, talán neki is volt a legtöbb passza, igen, 69 passzából 64 volt pontos, 93%-os passzpontosság, tehát ő hát a bekapott gól miatt az nehéz mondani, hogy pressing resistance, de összességében amúgy ez nem olyan rossz.
Igen, meg volt 6 labdaszerzése, vagy bocsánat, 6 megelőző szerelése, 10 labdaszerzése, 12 párharcából 6-ot megnyert, az 50%. 50% fölött elég kevés középpályás szokott egyébként párharcokat nyerni, mármint Liverpool mezben. Azt hiszem az elmúlt években csak Tiágónak volt olyan szezonja, amikor 50% fölött nyerte meg a párharcait, talán Fábnak, de hogy így az nem rossz egyébként, meg hát látszik, hogy ezeket elvállalja, beleáll, tehát hogy te is mondtad, hogy nagyon labdabiztos, azért ő is tök jó százalékkal passzol, 92 labdaérintése volt, emellett adott 8 paszt a támadó harmad, de ezek nem néznek ki rosszul, volt 3 szerelés, abból 2 sikeres, úgyhogy hát igen, 2-szer elvették tőle a labdát, amiből az egyik gól lett, és ez kicsit így, szerintem rosszabb színben tünteti fel, de összességében nem volt ez egy rossz teljesítmény.
Nem, hát hogyha az első gólt, ha nem olyan körülmények között kapjuk, szerintem sokkal pozitívabb lenne a kép, és még, mint beszéltük, még az se az ő hibája volt elsősorban, szóval egyébként a nagyon nagy para nincs ezzel, egyetértek, amit Jimmy mondott, hogy a meccseink nagy részén valószínűleg ez működne meg, hogyha sikerül összekapni annyiban magunkat, hogy nem csinálunk az első 20 percben folyamatosan gólt eredményező egyéni hibákat, akkor ezek sokkal jobban el fognak tudni törpülni, meg itt igen, és feloldódnak majd egy nagyobb pozitív összképben, de még azért nagyon döcög ez a gépezet egyelőre, vagy még fejben is, meg taktikailag, és azért van még mit csiszolni ezen a Liverpoolon.
Uh-huh. Én azt írtam a meccs után, hogy a tavalyi meccsekhez képest azért itt komoly javulás volt, és bizonyos időközönként nagyon jól működött a pressing is. Igaz, hogy tehát igazából megint volt 2 olyan 15 perc szerintem, ami így nagyon szexi volt. Talán az első fél idő vége, meg amikor beállt Ravenberg, az úgy eléggé jól nézett ki.
Igen, egyébként ha bárki megnézi, a Footmobnak van egyébként ilyen Match Momentum nevű grafikonja, ami ugye azt mutatja, hogy így telt az idő, melyik csapat dominált az adott a meccsnek az adott periódusában, és ez alapján is azt mondhatta, hogy az első fél idő végét azért eléggé a Liverpool vitte, meg a második fél idő első 20-25 percében is veszélyesebbek voltak, úgyhogy visszaadja pont azt, amit te is mondasz, viszont a második fél időnek a második felébe, hát meg nagyon, az meg rosszul, akkor meg inkább a Liverpool szurkol, inkább ne nézze meg ezt a grafikont. Igen, amikor a Brighton rúgta a gólt, akkor egyébként ott az érett is nagyon, meg sajnos, én ezt nem mondtam még, de ezt kiírtam külön, hogy a Brighton egyébként set piece-ből nem is tudom, azt hiszem, ami 1,12-es XG-t dolgozott ki setplayből, úgyhogy majdnem az össz XG-nek a felét setplayből érték el. Nekünk meg ugye azért, nem tudom, most így fejből nem tudok rá nagyon mutatót mondani, meg ennek nem néztem utána, de azért nem erősségünk mostanában a pontrugások levédekezése, legalábbis így én érzésre is azt mondanám, hogy zavarba hozható bőven a csapat. Sajnos meg is történt, meg az első fél is volt többször olyan, én egy-két szögletre emlékszek, amikor direkt Dunkot keresték, és Dunk mondjuk a hosszúra futott el, és ott próbálták őt egy az egyes párharcba hozni olyan játékossal, aki ellen előnyben indul, és ugye ott is első fél is volt egy lövése, meg egy visszafejt labdája, úgyhogy sajnos ez azért Dunk egyébként kifejezetten jól érkezik szerintem a pontrugásokra, úgyhogy ezt meg kell hagyni neki, hogy szépen csinálták.
Azt miért mondta Jimmy, hogy Matipnak nem volt jó meccse?
Matipnak nem volt jó meccse, egyrészt mondtam, a Footmobon 6,6-ot kapott értékelésnek, ami hát nem nézett ki túl jól, nem tudom, érzése se éreztem annyira stabilnak, de nem volt kifejezetten rossz, azt egyébként nem állítom, csak nem tudom. Én benne nem éreztem azt, hogy túl stabil lett most volna ez a meccsen. Nem rajta múlt, tehát azt most nem akarom állítani, hogy sokkal többet tehetett volna érte.
Peti, szerinted?
Most kifejezettem Matip szerintem. Őszintén szólva nem is gondolkoztam azon, hogy Matipnak milyen meccse volt, mert szerintem úgy tette a dolgát, én nem éreztem, hogy vele különösebb problémák lennek, se föl, se lefele nem igazán lógott ki, szóval...
Igen, csak már nekem meg ez megütötte a fülem, amit Jimmy mondott, és azért az érdekes, hogy ő kezd Konaté helyett. És szerintem amúgy helytállt. Tehát én nem látom. Lehet, hogy a pontrugásoknál ott bizonyos szituációkban benne volt a Brighton helyzet kialakításaiban, de például én nem vártam tőle, hogy ilyen rangadón őt kezdetjük, és nem ő fog hibát csinálni, hanem Van Dijk.
Hát igen. Abban mondjuk egyetértek, hogy Van Dijk nem feltétlenül stabilabb mostanság, mint Matip. Sajnos. De hát ez van.
Jó, nézzünk egy konkrét momentumot. 11-es előtti szituáció, Szoboszlait lerántják a 16-oson belül. Hát ti ott mennyire akartatok kiállítást? Peti, jogos lett volna egy kiállítás?
Nem mondom, hogy töviről hegyire ismerem a szabálykönyvet, de pont egy olyan ember ült mellettem, aki fennhangon kiabálta a zicserben, hogy mi? Hát, hogyha nem a labdára irányul a mozdulat, akkor azt ki kell, hogy állítsák, és ott mindenki mondta, de hát duplán nem lehet büntetni, és mondta, de lehet, mert hogyha nem a labdára megy, hanem kifejezetten a játékos ellen követelő el szabálytalanságot, akkor ki lehet állítani, szóval a dupla büntetés nem ilyen dupla büntetés tilalma nem ilyen szituációkra vonatkozik, és valóban neki volt igaza, mert ott a fél időben nézegettük a szabálykönyvet, és tényleg azóta minden elemzés lehozta, hogy hát azért ez elég véleményes, ugye itt csak azon az a kérdés, hogy Szoboszlai gólhelyzetben volt-e, miközben lerántotta-e már vagy sem.
Meg birtokolta-e a labdát.
Birtokolta a labdát, de egyébként önmagában valóban egy piros lap járhatott volna, hogyha erre a válasz az, hogy igen. Szóval, hát nem tudom. Talán, nem tudom, egy sárgát lehet, hogy azért ért volna.
Azt épp az, hogy még egy sárgát se adtak.
Az viszont nagyon furcsa.
Jimmy?
Hát én se állítom azt, hogy a szabálykönyvet töviről hegyre fejből vágom, de amennyire utána néztem a dolgoknak, ugye azt mondják, hogyha clear and obvious goal scoring chance volt, akkor lehet piros lapot adni. Tehát, hogy igen, a dupla büntetés az jár, azt én is úgy tudom, ki lehetett volna állítani. És ugye, amit Atti, te is feltettél, hogy az is egy kérdés, hogy mennyire birtokolta a labdát. Hát nem birtokolta olyan értelemben a labdát, hogy nem volt még nálam, mert ugye Nunez-től kapta vissza rögtön egy érintőbe, még nem ért labdához. Na de nyilván azért nem ért labda az, mert letépték a fél mezét.
Szóval, hogyha ott nem rántják vissza, akkor ő utána egyet-kettőt és birtokolja a labdát. Tehát...
Hát igen, szóval én is erre akartam utalni, hogy szerintem az ott azért, most nem tudom, hogy ez akkor jobban kéne definiálni a labdabirtoklást, vagy hogy nem tudom, tehát hogy ez tök egyértelmű, ez övé lett volna a labda, így egyszerűen fogalmazva. Az, hogy mennyire volt gólszerzési lehetőség, nem tudom, hogy itt egyébként azt lehet-e mérlegelni, gondolom nem, hogy melyik játékosról van szó, de hogy mondjuk ott egy védő állt a kapuban, a kapus mellett már szerintem nagyjából elvitte volna. Most nyilván nem 100%-os gólszerzés lehetőség, mint egy 0,6-os 7-es XG talán az adható, inkább 6-os lehet, de hogy ez alapvetően ránézés, ez minimum egy big chance volt, nem? Vagy nem tudom, mit viszont, mert big chance egyébként 0,2-es vagy 0,25-ös XG felett szokta az Opta venni, hát annyira volt nagy helyzet szerintem, vagy nem tudom, tehát, hogy...
Igen.
Nekem ez bőven narancssárga lap volt, azért legyünk őszinték, hogyha mondjuk ezt nem tudom, ilyen Matip vagy Fandák csinálja meg idén, akkor gondolkodás nélkül kiszórták volna, úgyhogy most nem az összeesküvés miatt mondom, de hát na, inkább csak a konzisztenciára akartam utalni, vagy a konzekvenciára, hogy ami nincs, tehát, hogy...
Na. Igen. Következetesség az egyáltalán nincs, elég csak a City meccsét megnézni.
Hát az röhely.
Ahol, igen, hát ott Kovácsicsnak nem egy olyan megmozdulása volt, ahol ki lehetett volna állítani, és a Dale Johnsonnak olvastam délelőtt ezt a szokásos kétes ítéletekről szóló bejegyzését az ESPN-en, és ott a Michael Oliverhez azt írta, hogy hát nem nagyon akarta befolyásolni a meccsképet, vagy valami ilyesmit írt, és azért inkább, és ilyenkor hát akarják menedzselni a játékot, folyjon a maga medrébe, ezért nem oszt ki egy második sárgát, és akkor itt gondolunk vissza a Zsotára a múlt hétre, és teljesen abszurd, hogy egyszer így ítélnek, egyszer úgy, és valahogy azért a City valahogy nem szokott a fasznak a rossz oldalán állni, vagy hogy mondjam. Tehát...
Ezt majd kisípoljuk.
Nagyon rég volt olyan. Lehet, hogy...
nem akarta befolyásolni a meccsképét, hát basszák meg tényleg, de hát komolyan. Hát,
milyen jó, hogy előző héten meg a Tátanem ellen nem akarták befolyásolni.
Hát meg előtte Bournemouth ellen, meg a nem tudom, hát nem olyan, hát ez egy vicc az egész.
Várj, nem pontosan fogalmaztam, szóval pontosan fogalmazok. Egy pillanat, megkeresem azt a részt benne. We saw a similar game management by referee, tehát hogy itt történt egy ilyen game management, mert hogy ő nem akarta, hogy egy ilyen hibán kordában akarta tartani a lapokat, meg ilyenek.
A mi meccseinken is game management van, csak egy másik típusú.
Igen. Ez, bocsánat, ez annyira tipikus bullshit, ez a, benyugik ezt a game managementet, ezt kb. Minden szar döntésre rá lehet húzni, hogy hát game management volt, és nem akarták befolyni. Az a baj, ez bármire elmondható, ebből megint az látszik, hogy ha van egy szabály, és persze, ha jó a szabály, akkor azt tartsuk már be. Tehát, hogy ha ez clear and obvious goal scoring opportunity volt, akkor állítsuk ki. Akkor nem érle. Ha nem volt az, akkor ne állítsuk. Én nem mondom azt, hogy 100%-os gólhelyzet volt még egyszer. Tehát ott volt a kapus még Szoboszlai előtt, meg egy védő is. De ezzel a rugó technikával, meg szerintem egy átlagos PL csatár rugó technikával, ezzel azért elég nagy helyzet volt.
Abszolút. Azt még mindenképp mondjuk el itt a statisztikáknál, hogy nem találom, mennyit is birtokoltuk a labdát. Egy pillanat.
54 százalék,
igen. Igen, ez idén a Brighton otthonában ez a legmagasabb szám, ez a 2,35 százalékos XG, ez is a legmagasabb a várható gólok számában, szóval amúgy jó mutatókat hoztunk, mondjuk utóbbiban benne van a 11-es is, de hát teljesen jogos 11-es volt, sőt.
Bocsi, ezt árnyalva azt az XG-t, mert ezt pont kiszámoltam, lebontottam, hogyha kivesszük a 11-est, és megnézzük, hogy az egy lövésre, vagy ez egy lövésnek milyen volt az átlagos minősége, akkor a Brightonnak 0,17 tes XG per lövést produkáltak, a Liverpool meg 0,11-et, tehát mondjuk az mutatja, hogyha nem nézzük a 11-est, kivesszük, mert ugye az azért mindig torzítja a mintát, akkor a 0-11 azért azért nagyon átlagos, a 0-17 az meg kifejezetten jó. Tehát, hogy azért az összességében a Brighton jobb helyzeteket dolgozott ki. Ez csak így, hogy korrektek legyünk, szerintem ezt el kell mondani.
Igen. És hogy még kontextusba helyezzük ezt a meccset, tehát az szerintem nagyon fontos volt, hogy hiányzott a leginkább pressing rezisztens középpályásunk, hiányzott a padról Hakpo, Jota, jó, Thiago Bajcetic kihiányzott még, tehát azért amikor nem tudsz becserélni ilyen játékosokat a padról, Dók az egyedüli támadód, más a helyzet, főleg egy Európa Liga meccs után.
Hát igen, és ebből úgy, hogy a piros lapok miatt esik ki az egyik része, a másik meg sérült, miközben nem kapott semmit azért, hogy szétrúgták, mindegy, hagyjuk, nem bírózunk.
Válogatott szünetben lehet, hogy lesz egy bírózós podcast Pásztor Andrással, mert ő nagyon nyomja ezt a City-vel.
Összeesküvés elméleteket?
Hát, hogy mondjam, nyers adatok vannak, hogy arra vonatkozóan, hogy nekünk mennyire rossz. Ezeket majd lehet, hogy egy podcast keretében kibeszéljük, még gyűjtjük itt az adatokat, meg a témát ehhez az adáshoz. Lehet, hogy lesz egy ilyen a válogatott szünetben. A meccshez kapcsolódóan még valami megjegyzés van-e?
Nekem van, hogyha Klopp elmegy, akkor De Zerbit hozzuk el. Nekem talán ennyi. Egyébként tényleg, ha jól tudom, ez volt a harmadik meccse, vagy ez már a negyedik volt a pool ellen? Mindegy, még nem veszített, azt hiszem.
Hát, tavaly egy döntetlen, 3-3-mal indítottak, aztán egy sima 3-0, ugye?
Igen.
Hiszem, aztán FA kupában is nyertek, ott januárban egymás után két meccset nyertek, és ez volt a negyedik. Igen, elég jó. És náluk is azért voltak gondok. Tehát azt is helyezzük, tehát hogyha már megmondtam, hogy náluk is hiányzottak nagyon fontos emberek, hát náluk is. És olyan gyerekek kaptak beugrót, mint a...
Hát igen, ez a Bálába 19 éves igen, srácom, igen. Ez durva azért.
Azt egyébként tegyük hozzá, hogy most De Zerbi kapcsán is azért pedzegetik, hogy most fog eldőlni majd, hogy a Brighton játékát elkezdték kiismerni, és ezért futottak bele a késbe idén egy-kétszer csúnyán, hogy meg tud-e újulni, tud-e most valami újat mutatni így, hát bő egy szezon, vagy szűk másfél szezon után, úgyhogy szerintem a világ szeme rajta, hogy mit fog kitalálni, most tud-e csavarni valamit a csapatjátékán, de tény, hogy egy nagyon taktikailag felkészült és rugalmas figurának tűnik. Meg egyébként Klopp is alapvetően egy, azt gondolná az ember, vagy ez az általános nézet, hogy egyféle játékot tud játszatni a csapataival, amit persze tudjuk, hogy nem feltétlenül igaz, és meg az egy is nagyon sokféle arcát tudja mutatni, de igen, érdekes jelenség, abszolút De Zerbi, és még fényes jövő állhat előtte, hogyha tudja szépen építeni magát, meg a csapatait.
Mószáláról mindenképp egy gondolat, hogyha Mosala gólpasszát nem veszik el a Spurs ellen, ami egy teljesen szabályos gólpassz volt, akkor ő most járna azt hiszem 14 meccsnél, zsinórban 14 bajnokin gólpassz.
Igen, és 15 a PR rekord, nem?
Amit ő tart a Jamie Wardival, szóval egészen szürreális a csávó, most is ugye duplázott, ő a Skvavka statjai alapján, tehát ők ezt kiírták Twitteren, hogy ő 2023-ban az egyetlen olyan játékos a Premier League-ben, akinek 10-nél több gólja, 10-nél több gólpassza van, ugye 17 gól, 12 assziszt, és 88 percenként van vagy gólja, vagy gólpassza, szóval ő most még mindig egészen bomba formában van, és Darwinnal szuperül össze tudnak játszani egy csomó szituációban. Darwinnál is jegyezzük meg, hogy eddig csak Szalának adott gólpaszt.
Az a kémia jól néz ki egyébként, tényleg Nunez meg Mo között, az nekem is tetszik, főként az, hogy ugye Szalá nagyon jól szolgál ki, meg egyébként azt nagyon sokan szerintem így elfelejtik Szalával kapcsolatban, hogy oké, hogy ő termeli nyakra számra a gólokat, még mindig azért egy 30 gólt még egy rosszabb szezonjában is vállal, nagyon 25-öt mindenképpen, de voltak azért 35-40-es, hát hogy gól plusz gólpasszal 40 meg szokott lenni azért szerintem átlagban, de hogy ő a kiszolgálásban is elképesztő erős, tehát hogyha mondjuk megnézzük, nem csak a gólpasszait nézzük, mert tényleg egy 10-12 gólpasszt az kiszokott osztani, de várható assistba, expected assistba is nagyon jól musikál, úgyhogy le a kalappa egyébként száll előtt, igen.
És úgyhogy a kiszolgálás az most feljövőben van abszolút, tehát hogy egyre több szerepet vállal ebben is, tehát támadásépítésben és asszisztokban, meg kulcspasszokban, úgyhogy még egy lassabb szalának lehet azért jövője bőven itt a Liverpoolban, ha az arabok nem szólnak közben majd idő előtt.
Ez egy elég nagy ha.
Igen.
Igen, nem tudjuk, hogy Szalá mit akar, szóval meglátjuk. Amíg ilyen formában játszik, és ismerjük az eddigi karrierét, hogy ő mennyire menedzselte a testét. Tehát itt miért menne el, akár mondjuk jövő nyáron, aki ilyen formában játszik, tehát az egy ilyen gigantikus pazarlás lenne a top futballnak, hogyha ő kicsekkolna a top futballból, tehát nagy butaság lenne. No de, utolsó téma, 8 meccs után 17 ponttal állunk a tabella 4. helyén, az éllovas két londoni klub, az Arsenal és a Tottenham 20-20 ponttal, utána őket követi a 18 pontos City, akiknek most nagyon nehéz sorsolásuk lesz. Nekünk van 17 pontunk, mögöttünk 16 ponttal jön 5.-6. helyen Villa és a Brighton. Peti, milyen ez a szezon rajt? Mit nézel ki a továbbiakra? Mit vársz? Van-e esély bajnoki címre?
Ja, milyen finoman így megkérdezted, ledobtad az atombombát így az utolsó félmondatban. Hát szerintem a bajnoki címre azért egyelőre nincs, de nem is nagyon van másnak esélye, szerintem a City-n kívül. Ez, hogyha a City nem nyer bajnoki címet, akkor hirtelen azért többeknek is lehet nekünk, az Arsenalnak biztosan.
Most buktak két meccset Ginorban, 5 év után először, és nagyon brutál sorsolásuk lesz, szóval.
Igen, de ez azért volt, mert Rodri kapott egy 3 meccset, abból egyet azt hiszem ligakupázott. Most lejárt neki, nézzük meg, mi van, ha visszajön. Ott van De Bruyne, aki pár meccs után állítólag már most javul, vissza fog szintén térni. Meglátjuk. És még ott is épülnek be új emberek. Ugye a Citybe is új igazolások, úgyhogy azért még összeállhat szépen az a gépezet szokás szerint majd az év második felére, vagy a szezon második felére. Azt gondolom, hogy az abszolút látszik, hogy azért a top 4 ugyet, az sokkal stabilabbak vagyunk, mint tavaly. A top 4 az szerintem, ha ezt hozzuk, amit eddig csinálunk, nincs veszélyben egyáltalán, sőt, tényleg a bajnoki címért új versenyben lehetünk, hogy nem fogunk megint 30 ponttal lemaradni az elsőtől, ez gyakorlatilag szinte biztos, valami nagyon nagy tragédiának kéne bekövetkezni, hogy így legyen. És azért fáj nekem a Tottenham meccs egyébként. Szerintem azért lelkileg nyilván megfogta a csapatod egy kicsit. Tehát az előtte lévő 3 bajnokink, az már egy ilyen szépen hoztuk, meg stabilak voltunk, meg kezdtük az agyfaszt elfelejteni, amit az első 2-3 mérkőzésen csináltunk, és a West Ham, Aston Villa, nem is tudom ki ellen játszottunk, a Wolves ellen is azért sokkal kevesebb izgalom volt, mindig persze. Az első gólt ott is megkapogattuk, legalábbis a háromból két meccsen, de azért sokkal kevesebb izgulni valónk volt, és stabil volt a csapat. Most a Brighton ellen nem annyira, a Tottenham ellen meccset hagyjuk, szóval remélem, hogy visszanyerjük, vagy hozzuk ugyanazt a formát, amit itt a nem is alsó, hanem inkább a középházi csapatok ellen csináltunk, és akkor ez egy elég jó szezon lehet.
Jimmy?
Egyetértek nagyon Petivel, amiket elmondott. Én még annyival egészíteném ki, nem tudom, hogy ti láttátok-e, Andrew Beasley-nek volt egy tweetje tegnap este, hogy
milyen... Ez a csapatok erőssége.
Aha, így van, ez a relatív performance index. Besúlyozta, az a lényege, hogy besúlyozta a csapatok meccseit az alapján, hogy milyen erősségű ellenfelekkel játszottak eddig a csapatok, és a Liverpoolnak egyébként az elért eredményeivel összevetve ez a legmagasabb pontszámot adta ki. Magyarán, hogyha nézzük, hogy milyen nehéz ellenfelekkel játszott eddig a Liverpool, akkor kifejezetten jó ez a teljesítmény, amit egyébként nyilván vissza is ad szerintem a szurkoló érzés. Én szezon elején azt vártam, hogy azért a negyedik helyre úgy oda kellene érni, nehéz volt megsatszolni most az Arsenal, vagy a, hát nem tudom, a United-et sokan odavették, én megmondom őszintén, nem csak azért, mert poolos vagyok, elismerem, hogyha jó egy csapat, de én ebben a United-ban nem sokat nézek ki már egy ideje. Aztán lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de szerintem amit eddig nyújt Ten Hag, az nem valami fancy. És a City, hát a City igen, tehát hogy a City van ott az elmúlt években, mindig hoztak ugye egy 90, inkább 95 pontot. Én most egyébként náluk is azt érzem, hogy azért pont most az, hogy Rodri kiesett három meccsen, nagyon érződik, De Bruyne is ugye megsérült, azért az is érződött. Álvarez szerintem nem fog mindig 25 méterről hatalmas gólt akasztani, szóval nyilván lesznek azért neki is gyengébb periódus, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy azért voltak ilyen meccsek, amikor úgy nem túl nagy helyzetet váltott gólra, úgyhogy szerintem, ahogy eddig kijöttünk ebből a 8 meccsből, játszottunk ugye a Postecoglou-féle Tottenhammel, sajnos ismerjük azt a meccset, Newcastle-el is már mérkőztünk, a Chelsea-vel. Chelsea egyébként ahhoz képest, hogy milyen eredménye vannak, az alapozó mutatói egyáltalán nem rosszak, tehát azt se becsüljük le, hogy nem egy középcsapat azért úgy játék alapján. Úgyhogy szerintem az eddigi meccsekből ezt az eredménysort kihozni nem rossz eredmény, de azt hozzáteszem, hogy nagyon nehéz tényleg itt a hány négy pirosnál tartunk, tehát hogy mondjuk így ez eléggé torzítja a mintát. Én inkább óvatosan fogalmaznék, nehéz messze menő következtetéseket levonni, pont az imént említett döntések miatt, de amit eddig láttunk, az nekem mindenképpen pozitív, és ha visszatérnek a sérültek, és hát nem szórnak ki két meccsenként egy játékost, akkor szerintem nagyon szép esélyeink vannak. Reméljük, hogy bajnoki címmel a végén azért az merész állom, igen.
Igen, itt mondtad ezt a Relative Performance Indexet, ami az eddigi meccsek alapján készült el. Itt a Tottenhamnek volt eddig nagyon könnyű sorsolása, még úgy is, hogy velünk is meccseltek, és nekünk is az Arsenalnak volt, meg az Aston Villának ilyen nagyon nehéz, a Citynek pedig majd most jön. Már az Arsenal meccs is olyan volt, de nekik majd most itt a kövi hat. Meglátjuk, hogy itt hosszú távon ez hogyan fog kitűnni. Én még maradok azon a szinten, hogy itt nagyon fontos lesz, hogy Endo és Gravenberg, őket hogyan tudjuk használni, milyen fejlődést mutatnak majd edzésem, meg a pályán, mert most a holland, ő most komoly szintet lépett az Európa Liga meccsen szerintem, de igen. És az is fontos lesz, hogy Jones mennyire lesz egészséges ebben a szezonban, meg Szoboszlai. Tehát ez Jones és Szoboszlai az nagyon kulcsfontosságú, mert támadó poszton meg vagyunk, ott az nagyon vastag. Jó, mondjuk a védelmet is ugyanúgy mondhatnám, hogy onnan kiesik valaki, de azért ott van Kwanza, Gomez, hát ne jó.
Igen, egyébként ez még a szezon tanulsága, hogy a védelemben egyelőre olyan szempontból, hogy amikor rotálunk, olyan nagyon szarul nem jöttünk ki. Tehát nem történik az, hogy kiveszünk egy embert, így amit mi alapnak gondolunk a védelembe, az alapfelállás, és hogy teljes összeomlás van, sőt...
Nézzük meg, miből kaptuk a gólokat, igen. Tehát Van Dijk kiállítás, aztán Van Dijk passz, Trent itt az első meccseken arcába kapta a pressinget, és ott volt labdaeladás. Trentet nem is dicsértük ezután a meccs után, basszus.
Pedig, hát most már ez nem is lesz.
Igen, mennünk kell, de Trent nagyon, nagyon jól tolta. Picit hátrébb is játszott itt a hőtérképe alapján, de nagyon, nagyon jól nyomta.
Igen, abszolút igaz. Szóval annyi Kloppéknak legyen mondva, hogy azt legalábbis elmondható, hogy a védelemből, hogyha az alap négyesből ki is veszünk valakit, vagy rotáljuk, nem tűnik úgy, hogy romlik nagyon az összkép, szóval ez végül is a stábnak, meg a csapatnak legyen mondva, hogy úgy belefér, meg úgy Kvansa is jól játszik, Gomez is jól száll be, Matipra is lehet számítani az eddigiek alapján, szóval egész biztató, nem ezen fog múlni valószínűleg a szezon, legalábbis pillanatnyilag így tűnik.
Ezen a meccsen Gomez beállása nem volt olyan hű, de jó, de összességében adom, amit mondasz.
Még annyival egészítem, hogy csak egy fél gondolat, hogy 8 meccsen 11,4-es XG-t engedtünk az ellenfeleknek, azért az nem fog beleférni egyébként, hogyha bajnoki címért szeretnénk menni, de nyilván ez még változhat jó irányba.
Ott ezeket az egyéni hibákat kéne eltüntetni. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Jimmy, hol találhatnak meg téged a hallgatók?
Engem a szokásos felületeken az XLB Analytics adatelemzőjeként, vagy a büntető.com bloggereként is elérhetnek.
Petit, téged pedig Discordon.
Így.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A válogatott szünetben tervek szerint fog érkezni Sima Póbarátok podcast is, és Hátország podcast is Patreonra, szóval kövessétek a Póbarátokat minden felületen. Sziasztok!
Köszi a meghívást, sziasztok!
Sziasztok! Köszi!